Csát hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5771. Tammuz hó 22-e a polgári naptár szerint 2011. július 24-e vasárnap van, 21 óra 45 perc, köszöntjük hallgatóinkat. Shalom, Erev Tov, jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak, a mikrofonnál a szerkesztők Herbst Mónika és Ádám Ráhel. Híradásunk tartalmából. A Tamár nevű gázlelőhelyen újabb hatalmas mennyiségű gázmezőt találtak a tenger alatt. A kormány mai szokásos vasárnapi ülésén ismét tanácskozott a török terrorszimpatizáns hajó a Marmara ügyéről. A Hamas terrorszervezet is ott volt azok között, akik részvétüket fejezték ki a norvég munkapártnak a súlyos tömeggyilkosság után. Gilad Shalit még mindig a Hamas fogságában sínylődik, és a gázai sáv szomszédságában lévő izraeli területeket meg továbbra is lövik az arab terroristák. De ennek ellenére az izraeli mezőgazdaság a kormány támogatásával a gázai arabság mezőgazdaságának fejlesztését folytatja tervként. Híreink után Gidon Per újságíró új könyvének egyik részletét hallják, amelyet maga a szerző fog felolvasni. Részletes híreink.
Eddig 98 halottat azonosítottak a norvégiai tömeggyilkosság áldozatai közül. Az áldozatok jó része az uralkodó norvég munkapárt fiatal tagjai, a párt jövendő káderei. A nyári táborban, egy nappal a mészárlás előtt, Izrael elleni bojkott kiszélesítését követelték az ifjú aktivisták, és a palesztin állam elismerésének követelményét kívánták átnyújtani a norvég kormánynak. Ezért a táborba látogatott a norvég külügyminiszter, akit fényképfelvételekből kivehetően transzparensekkel fogadtak, a plakátokon az állt, bojkottált Izraelt. A fegyveres támadás előtt készült képek jó részén a norvég munkapárt aktivistái palesztin zászlókat lobogtatnak. Norvég újságírónő, aki szintén a szigeten tartózkodott, megerősítette, hogy egy nappal a tömeggyilkosság előtt az aktivisták Izrael ellenes szemináron vettek részt. A nyári tábor tagjainak egy része pedig a vízparton készültek és gyakorlatozták a gázai blokkád megtörésére. A norvég munkapárt a liberális maszkja ellenére egy anti-izraeli párt, mely Izrael szemben már évtizedek óta ellenséges és megkülönböztető politikát folytat. Csak aki hosszabb ideje követi a norvég baloldal palesztinokkal való teljes azonulását, tudja, hogy a internetes lapokon milyen vad és a jól ismert antiszemita uszítás folyik Izrael bírálat címszó alatt. Ezek a norvég baloldali aktivisták Izrael eltörlését szeretnék elérni egy arab-muzulmán ország felállításával. Az első részvét nyilvánítók között a Hamas terrorszervezet is ott található a listán. A Hamas terrorszervezettel úgy látszik a norvég munkapárt tagjai kitűnő kapcsolatokat ápoltak. A Hamas sietett a tömeggyilkosságot azonnal az izraeliekre kenni.
Andres Behring Breivik hidegvérrel leszámolt az uralkodó munkapárt ígéretes tagjaival, olvashatjuk az izraeli lapokban. Azzal a munkapárti fiatalságot, azt a munkapárti fiatalságot jelölte meg, amely egyre több norvég állampolgár szerint az országot, mármint Norvégiát veszélybe sorolja, a muzulmán bevándorlók felé tett túlzottan engedékeny politikájával, mert természetesen az eredeti benszülött norvég lakosság számlájára történik. Ez persze nem felmentő körülmény egy előre kitervelt, több évig tervezett, megfontolt véres tömeggyilkosság esetében. A gyilkosságot mélyen el kell ítélni, és súlyos büntetést kellene bizony kimérni a gyilkosra. Azonban fontos azt is tudni, hogy az uralkodó norvég szocialista párt nem hajlandó ma sem korlátozni a bevándorlók számát, nem hajlandó szembenézni, hogy a norvég börtönökben ülők 80%-a különböző bevándorlókból, muzulmánokból áll, eltekint attól a szomorú statisztikától, hogy Norvégia Svédországgal karöltve Európa nemi erőszak és szemérem elleni bűncselekményeinek fővárosává vált mára. A kormány torzon értelmezett politikai korrektség nevében nem hajlandó és nem mer szembeszállni a nagyszámú bevándorló által okozott szociális problémával, sőt, mi több, az egyre terjedő iszlamista szervezetek követeléseinek sietett eleget tenni, újfent csak a norvég nép kárára. Felmérések szerint mintegy 20 év múlva Norvégia teljesen muzulmán országgá fog változni. Izrael állama részéről egyébként ez a szörnyű tömeggyilkosság után elsőként Simon Peres államelnök fejezte ki részvétét a norvég népnek.
A Tamar nevű gázlelőhelyen újabb hatalmas mennyiségű gáz találtak a Nobel Energy cég kutatói. A 25 méter vastag gázréteg körülbelül 250 milliárd köbméter gáz tartalmaz. Az Iszrámko cég újra értékeli, hogy az egymásba fonódó három nagy gázlelőhelyen összesen mennyi gáz rejlik. A Tamar lelőhely Haifával szemben helyezkedik el, és másfél évvel ezelőtt sikerült eljutni az első biztató ponthoz, több mint 20 éven át tartó keresés után.
Gilad Shalit még mindig a Hamasz fogságában sínlődik. A gázai sáv szomszédságában levő izraeli szuverén területeket, civil célpontokat továbbra is támadják az arab terroristák a gázai sávból naponta Kasszám rakétákkal. Ez a kép. És ennek ellenére Izrael mégis nagy erőfeszítéssel segíti a gázai mezőgazdaság fejlesztését. Izraeli agronómusok tanítják a gázai arabokat a termelés javítására, a mezőgazdaság fejlesztésére, gépesítésére. A projektben résztvevő izraeli felelősök elmondták rádiónknak, hogy a cél az, hogy a gázai mezőgazdasági termékeket el lehessen adni a szigorú minőségi mércével mérő európai piacokon, és ezzel tulajdonképpen a gázaiak megélhetési lehetőségeit szeretné bővíteni Izrael. A gazdaság, a mezőgazdaság fellendítése tovább javítja majd a gázai lakosok életminőségét is egyben. A gázai gazdaság megerősödése természetesen nem csak az egyszerű gázai polgár helyzetén fog javítani, hanem az ott uralkodó, a gázai sávot 2006 óta megszállva tartó Hamasz terrorszervezet lehetőségét és helyzetét is fogja javítani. Eddig a mai hírek, és most pedig következzék Gidon Per, az Új Kelet hosszú évtizedeken keresztül elismert újságírója, írója által most megjelentetett könyv Izraeli apróságok címmel napvilágot látott új gyűjteményből egy részlet, amelyet maga Gidon Per, a szerző fog felolvasni.
Csak a szépre emlékszünk, 58 évvel ezelőtt a magyar válogatott Angliában megverte az akkor veretlennek hitt angol válogatottat. Ezzel kapcsolatos a következő írásom. A címe Magyar-angol visszavágó. A házunkban él egy Angliából származó család. Amikor az angol ször, a család feje megtudta, hogy én Magyarországról érkeztem napfényben lubickáló szép hazánkba, majdnem sírva fakadt. Könnyeit nyeldesve vette tudomásul, hogy velem egy fedél alatt kell eltöltenie hátralévő éveit. Mi a kifogása egy angol bajszos, szavait a fogai közt megszűrő, halszálkás, tweed mintás sportzakóban, valamint térdigérő, bicsesznadrágban glasszáló lordnak velem. Kiderült, eszeveszett futballrajongó, és, mint mondta, soha nem fogja nekem megbocsájtani a 6-3-at. A magyarok ugyanis 1953-ban Londonban, a Wembley stadionban a 90 éve veretlen angol válogatottat megiskoláztatták, és pótvizsgára rendelték. De miért vagyok én ebben hibás? Több okból sem lehettem az angol verő magyar válogatottban, talán a legmeggyőzőbb közülük, hogy mindössze 10 éves voltam, a fociban a rongylabdáig vittem, azt is csak akkor, ha valaki megsajnált és bevett az utca csapatába. Annyira fájt a Lordnak az évtizedekkel ezelőtti tőlem elszenvedett csúfos veresége, hogy a liftben alig köszönt, ha engem meglátott, legszívesebben gyalog kaptatott volna fel 4. emeleti lakásába. Hiába mondtam neki, már évekkel később, amikor némileg megenyhült irányomban, hogy az idő megváltozott, a magyarok már lecsúsztak a világ futball térképéről, láttam, csak feltépen be nem heggett sebeit. És még valamit észrevettem. Revánsra készül, azt olvastam ki a szeméből. Hogyan? Leállunk majd futballozni? Gyorsan elhesegettem magamtól a gondolatot, mert lelki szememmel láttam, hogyan futunk majd a labda után. Elindulunk, megállunk, beszélgetünk, leülünk a közeli padra, kifújjuk magunkat, aztán ismét felcihelődünk, és nevkivágunk a labda keresésének. De a tekintetéből égett a revansvágy, képtelenség volt nem észrevenni. Egyik nap együtt mentünk a liften. Váratlanul megkérdezte, hány unokánál tartok. Nem hímeztem, hámoztam, büszkén jelentettem ki, hogy 3-nál. 3-nál. Nézett rám felőrül, pedig 5 centiméterrel alacsonyabb nálam. Igen, 3, válaszoltam. Megcsillant a szeme. Hát akkor, barátocskám, alaposan lemaradtál, mondta. 30 év után először tegezett. Miről? Kérdeztem rosszat sejtve. Nálunk ugyanis már 60, úgy is mondhatnám, 6-3 a javunkra. Megsemmisülve álltam a liftajtóban, miközben szomszédom győztes hadvezérként távozott. Már becsukta maga mögött lakása ajtaját, amikor feleszméltem. Még semmi sincs veszve. Akár nyerhetünk is, a labda kerek. Még megfordíthatjuk a meccs állását. Családunk csodafegyvere, legkisebb lányom, egyelőre a kispadon várja, hogy labdába rúghasson.
Végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 23-36, Tel Avivban és Hajfán 24-38, Bérséván 24-40, Séláton 28-42 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóik, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúznak a szerkesztők,
Ádám Ráchel,
Serbs Monika,
Shalom,
Erev Tov,
Mirusalájim.